Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. Megírva találjuk a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében, a 12. verstől a következőképpen. Pál apostol írja, ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Mert a törvényig is volt bűn a világban, bár a bűn nem róható fel, ha nincs törvény. Mégis úrrá lett a halál Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám vétkéhez hasonlóan estek bűnbe. Ő pedig előképe az eljövendőnek. De nem igaz az, hogy amilyen a vétek, olyan a kegyelmi ajándék is. Mert ha annak az egynek a vétke miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra. És az sem igaz, hogy a kegyelmi ajándék ugyanolyan, mint az első ember bűnbeesése. Az ítélet ugyan egyetlen eset folytán vitt a kárhozatba, a kegyelmi ajándék viszont sokak elbukásából vitt megigazulásra. Ha pedig az egynek elbukása miatt lett úrrá a halál egyetlen ember által, akkor azok, akik bőségesen kapják a kegyelem és az igazság ajándékát, még inkább uralkodni fognak az életben az egy Jézus Krisztus által. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbe jött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal, az örök életre, Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha most ezt a előbbi szakaszt csetelés közben közöltem volna, most már merek ilyesmit is mondani, mert már több nagy tarcsairól is tudok, 70 éven felettiekről, akik interneteznek, úgyhogy már sokan tudják, mit jelent ez. Tehát, hogyha csetelnénk, akkor most valószínűleg visszaírnál nekem 3 kérdőjelet. Mert ez valami nagyon bonyolult és nehezen érthető szakasz. És én ezzel egyetértek, és úgy döntöttem, hogy összefoglalom egy összetett mondatban ennek a szakasznak a mondani valóját, és aztán arról az összefoglalásról fogok tovább beszélni. Mert a vasárnapi istentisztelet keretei nem engedik, sem idő nincs rá, hogy úgy versről versre menjünk és elemezzük ki. Megtettük ezt egy évvel ezelőtt, szombat esténként volt a bibliai kurzuson, a római levél magyarázata, és ott fejezetről fejezetre és versről versről végigmentünk a római levélen. Megtárgyaltuk, hogy hogyan is rakja le Pál apostol az alapját a keresztény teológiának, és hogy milyen mély jelentése van mindennek, amit ír. De 20 percben nincs lehetőség így végigmenni ezen a szakaszon. Így foglalnám össze, amit olvastam. Ember által jött be a bűn a világba, a bűn által a halál, és Jézus Krisztus által jött be a kegyelem a világba, és a kegyelem által az örök élet. Majd tessenek elolvasni otthon a szakaszt még egyszer, és ki fog derülni, hogy tényleg erről szól. Erről az egy mondatról szól az a nehezen érthető szakasz. Ember által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál, És Jézus Krisztus által jött be a kegyelem a világba, és a kegyelem által az örök élet. Kedves testvérek, a bűn és a halál valóságát érezzük a saját bőrünkön. Vagy ha éppen most ebben a pillanatban a saját bőrünkön nem is érezzük, mert éppen nem gyászolunk, vagy éppen nincs semmi betegségünk, meg semmi szomorúságunk, akkor is látjuk magunk körül, ismerőseink életében, vagy látjuk a híradóban, vagy halljuk a beszámolókból, mennyi gonoszság van, mennyi baj van, mennyi szomorú dolog van a világban. Tegnap is beszélgettünk a Biblia órán, tegnap este, hogy olyan sorsok vannak itt-ott. Én is szeretem olvasni azokat a könyveket, amelyek különböző női sorsokat beszélnek el, és hogy bánnak emberekkel a világgal, világnak különböző részein, hogy emberkereskedelem, rabszolgasság, gyermekkereskedelem folyik a világban, és ezrek, százezrek esnek ennek áldozatául. De nem kell messzire menni, itt a saját hazánkban is sok gonoszságról hallunk hírt. És miért van? Sokszor föltesszük a kérdést, hogy miért engedi Isten? Miért ilyen a világ? De hát nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem ilyen világot teremtett. Nagyon jól tudjuk, hogy amikor megteremtette a világot, azt mondta, íme minden igen jó. Isten körbenézett az ő által a teremtett világon, és azt mondta már a házasságszerzés után is, minden igen jó. A bűn által jött be a halál. A bűn által jött be minden szomorú dolog. A bűn által jött be a betegség is, a bűn által jött be a gyász érzése. És minden szomorú dolog. A bűn pedig az ember által. Emlékezzünk vissza az édenkerti történetre, hogy a sátánnak nem volt lehetősége elrontani a világot. Ott járt kelt az édenkertjébe, de nem volt hatalma bármit is elrontani Isten teremtett világán. Csak egy lehetősége volt, megnyerni az embert magának. És így van ez most is. Az ördög akkor tud győzedelmeskedni, hogyha embereket nyer meg magának, ha embereket állít a saját oldalára. Tehát a bűn és a halál valóságát érezzük, akár a saját bőrünkön is. De vajon a kegyelem valóságát és az örök élet valóságát érezzük-e a saját bőrünkön? Érezzük-e a saját életünkben, a saját sorsunkon? És hogyha nem érezzük, akkor miért nem? Ha nem tapasztaljuk a saját életünkben a kegyelmet, akkor nincs jelen valaki az életünkben, aki egyedül képes valóságossá tenni a kegyelmet és az örök életet az életünkben. Hiszen mit mond az ige? Jézus Krisztus által jött be a kegyelem a világba, és a kegyelem által az örök élet. Jézus Krisztus által tud bejönni a te életedbe is a kegyelem és az örök élet. Eszembe jutott Ábrahám példája, bizonyára sokan ismerjük a történetet, amikor Isten megy, hogy igazságot szolgáltasson Sodomában és Gomorában, hogy a fölhatolt, már a gonoszság ő hozzá az egekig. Igazságot kell szolgáltatnia. És Ábrahám megrendül ezen, hogy Ábrahám az Úr barátja, az Úr nem titkolja el előtte, hogy mit szándékozik tenni, és Ábrahám nagyon megrendül, hogy mi lesz ezzel a két várossal. Uram, hogyha vannak ott igazak, ha 50 igaz van, ha 45, ha 40, és alkudozik Ábrahám, és lemegy egészen 10-ig, hogyha 10 igaz van abban a városban, akkor nem kegyelmezel meg? És Isten azt mondja, hogy ha 10 igaz van, megkegyelmezek. Nem volt egy sem. Azért Ábrahám unokaöccsét, Lótot meg a családját kimentette Isten Ábrahámra való tekintettel. De egyébként pedig nem volt egy igaz sem abban a városban. Egy igaz sem volt, aki elhárítsa Isten ítéletét. Miért mondom ezt a történetet? A múlt vasárnap elhangzott az, hogy már az óegyházi atyák is hármas jelentést tulajdonítottak a bibliai igéknek, minden egyes történetnek, minden egyes szakasznak. Egy történelmi jelentést, ami azt jelenti, hogy ez a történet megtörtént valamikor, úgy, ahogy le van írva Ábrahám életében. Egy prófétai jelentést, és egy szimbolikus jelentést. És az a harmadik, ez rólunk szól. Hogy a mi életünkben is megtörténik az, hogy Isten igazságot akar tenni. Igen, Isten igazságot akar tenni az életedet illetően. És azt mondja, hogy ha találok benne valami igazat, ha találok benne valamit, vagy mondom inkább úgy, hogy valakit, aki igaz, ha találok ott egyetlen igazat is a te életedben, a te szívedben, akkor megkegyelmezek. És gondolj bele, kedves testvérem, mi lehet, vagy ki lehet az az egyetlen igaz, aki miatt Isten megkegyelmez? Ez az egyetlen igaz csak is Jézus Krisztus lehet. Ha ő ott találtatik a szívedben, akkor Isten kegyelme fog elárasztani, és élni fogsz, élni örökké. Mert Jézus Krisztus által jött be a kegyelem a világba, és a kegyelem által az örök élet. És Jézus Krisztus által tud bejönni a te életedbe, a te szívedbe is a kegyelem és az örök élet. Sehogyan másképp, csak is Jézus által. Péntek este az ifi bibliaórán megnéztünk egy filmet, aminek az a címe, hogy Életet menteni. Szívből ajánlom mindenkinek, az egyik legjobb keresztény film, amit eddig láttam, az Albaref honlapon megtalálható. Egy fiú benne a főszereplő, akinek igen erős bűntudata van, amiatt, hogy a barátja öngyilkosságot követett el. Nem mondom el természetesen, mert hosszú lenne. A lényeg az, hogy elkeveredik a gyülekezetbe. Nem hívő családból származik, ő maga sem tud túl sokat Istenről, Jézusról, de megismerkedik a temetést végző lelkésszel, aztán elkeveredik az ifjúsági istentiszteletre. Elmegy, keresi az életének az értelmét, keresi, hogy hogy tudna a bűntudatától megszabadulni, és egyszer valahogy megelégeli az ott levő ifjúsági gyülekezetnek úgymond a képmutatását. És az istentisztelet közben felpattan és megmondja a magáét, és elhangzik ez a mondat, hogy miért vagytok itt, ha nem akartok megváltozni. Ő még akkor a megtérés előtt van, ő még akkor nem Krisztus követő, de valahogy érzi, hogy a kereszténységnek valami többről kell szólnia annál, mint hogy együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és bandázunk. A kereszténységnek többről kell szólnia annál, hogy illemből vagy szokásból, mert hogy mindig így csináltuk, elmegyünk a templomba. Miért vagytok itt, ha nem akartok megváltozni? Miért vagytok itt, ha nem akarjátok Jézus Krisztust a szívetek trónjára engedni? Mert vagy a bűn és a halál fogja betölteni a szívedet, vagy pedig Jézus Krisztus, a kegyelem és az élet. És ez igaz az úrvacsora tekintetében is. Kedves testvérek, úgy indítottuk ezt az évet, hogy az idén beszéljünk sokat az úrvacsoráról, mert kiderült, hogy nagyon sok félreértés van az úrvacsora körül. És elhatároztuk férjemmel, hogy ha csak lehet, minden Isten tiszteleten mondunk valamit az úrvacsorával kapcsolatba. És igaz ez az úrvacsorával kapcsolatba is, hogy az úrvacsorával való élés által vagy a bűn és a halál fogja betölteni a szívünket, vagy pedig Jézus Krisztus, a kegyelem és az élet. Két igét szeretnék hozni ezzel kapcsolatban. Mind a kettőt jól ismerjük. Az egyik Pál apostoltól, a 1 Korintus 11.27.30. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtlenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Nem tudom, hogy belegondoltunk-e már ezekbe a sorokba, és beleborzadtunk-e. Hogyha úrvacsorát csak illemből veszünk, csak szokásból, vagy mert azt mondták nekünk, hogy hát most kell, most ünnep van, most kell, vagy mert most megemlékezünk, és most kell. De ha csak ezért, és nincs meg a vágy a szívünkbe, hogy én Jézus Krisztust akarom, és én az úrvacsora által is ővele szeretnék találkozni, és ővele szeretnék egyesülni. Ha ez nincs bennünk, ha csak a közömbösség van bennünk, akkor ítéletet eszünk és iszunk. És mit mond Pál apostol? Ezért betegek közületek sokan, és ezért halnak meg sokan idő előtt. Szerintem egyiken sem gondolunk abba, amikor valaki úgy hirtelen meghal és fiatalon. Feltesszük a kérdést, miért, miért? Lehet, hogy sokszor vette életében méltatlanul az Úr testét és vérét, szokásból, illemből, de úgy, hogy esze ágába se volt Jézus Krisztussal közösségbe lenni. Esze ágába sem volt Jézus Krisztussal szövetségre lépni. Egy másik igét is szeretnék ezzel kapcsolatban felolvasni, egy még keményebb igét. János evangéliumának 13. fejezetéből. Az utolsó vacsoránál tartunk. Miután ezeket elmondta Jézus, megrendült lelkében, és bizonyságot tette szavakkal. Bizony-bizony mondom néktek, közületek egy elárul engem. Zavartan néztek egymásra a tanítványok, vajon kiről beszél? Jézus mellett telepedett le egyik tanítványa, akit Jézus szeretett. Intett neki Simon Péter, hogy tudakolja meg, ki az, akiről beszél. Az ráhajolt Jézus keblére, és megkérdezte tőle, Uram, ki az? Jézus így felelt. Az, akinek én mártom be a falatot, és odaadom. Bemártotta tehát a falatot, és odaadta Júdás Iskariótesnek, a Simon fiának. És akkor a falat után belement a sátán. Nem tudom, testvérem, hogy elgondolkoztál-e már ezen az egy igén? Micsoda? Éppen úrvacsorát vesz? Éppen részesül az úrvacsorába, és pont akkor belemegy a sátán? Hát ez lehetséges? Ez hogy lehetséges? Gondoljuk el a szituációt. Ott van Júdás, aki elhatározta, hogy elárulja Jézust. Jézus ezt tudja. Ennek ellenére hívja Júdást az úrvacsorai közösségbe. Nem zavarja el az úrvacsora előtt, nem mondja azt, hogy te nem költheted el velem az én utolsó vacsorámat. Teljes szeretettel van Jézus Júdás iránt, teljes elfogadással. Mondhatom, újra és újra minden percben lehetőséget ad neki. Júdás, szeretlek. Júdás, itt vagyok, melletted vagyok. Bánd meg a bűnödet, térjél vissza hozzám. Végig szeretettel viszonyul Jézus Júdáshoz, még a lábát is megmossa. Csak majd olvassuk el otthon ezeket a részeket, és úgy gondolkozzunk el rajta, hogy mekkora szeretet Jézus részéről. És Júdás pedig megkeményíti magát. Ott helyben megtérhetett volna, megbánhatta volna. Amikor elvette a falatot, akkor mondhatta volna, hogy Uram, te annyira szeretsz engem, én pedig mire készülök? Én elárultalak téged, eladtalak ezüstpénzekért. Mire készülök én most? Irgalmazd nekem, bocsáss meg nekem. Én tudom, hogy Jézus megbocsátott volna neki. De nem, Júdás megkeményítette a szívét. Nem volt hajlandó megbánni a bűnét, nem volt hajlandó megvallani a bűnét, nem volt arra hajlandó, hogy kérje a hit ajándékát, Uram, nem tudtam benned eddig hinni, nem tudtam benned bízni, de szeretnék. Egy közönösség van benne Jézus iránt. Nem érdekel, ki ez a Jézus. Nem érdekel, mi lesz vele. És elveszi a falatot, és veszi, és eszi. És azt mondja az ige, hogy akkor belement a sátán. Mit jelent az, hogy belement a sátán? Az, hogy végleg megkeményedett a szíve. Teljes egészében keményé vált a szíve Jézus iránt. Utána már nem is gondolt arra egyszer sem, hogy megtérjen. Elment és felakasztotta magát. Nem ment vissza Jézushoz kegyelmet kérni. Megkeményedett a szíve. Mit tanulhatunk ebből az igéből? Veszélyes úgy úrvacsorázni, hogy az ember nem bánja meg a bűnét. Veszélyes úgy úrvacsorázni, hogy az ember közömbös Jézus iránt. Veszélyes úgy úrvacsorázni, hogy nem az a vágy van a szívünkben, hogy lehet gyenge a hitem, lehet hitetlennek érzem magam, de akarom Jézust. Akarom őt megtapasztalni. Akarom az ő kegyelmét, akarom a vele való kapcsolatot. Kedves testvérem, vagy azért jössz az úrvacsorához, mert Jézust akarod, a vele való szövetséget, a kegyelmet és az örök életet. Ha nem ezért jössz, hanem csak szokásból vagy elvárásoknak engedve, és közben Jézus iránt teljesen közömbös vagy, ha Jézus iránt kemény a szíved, akkor a bűnnel és a halállal erősíted a szövetségedet. Akkor ez együtt járhat a szív megkeményedésével. És akkor jobb, hogyha inkább nem úrvacsorázol. Persze veszélyes az is, hogyha most azt mondod magadba, hogy hú, hát ha ez ilyen veszélyes, akkor többet nem jövök az úrvacsorához. Az elmúlt években többször voltak olyanok, akik mondták, hogy hát nem akarok úrvacsorázni, mert nem akarom méltatlanul venni. Nem ez a megoldás. Nem az a megoldás, hogy távol maradunk az úrvacsorától. Mert hogyha távol maradunk az úrvacsorától, akkor az egy egyértelmű és világos nem válasz a téged hívó Jézusnak. Szokták kérdezni a testvérek, hogy hát hányszor vegyünk. Én azt mondom, hogy ahányszor csak lehet, minden egyes alkalommal. Mert Jézus minden egyes alkalommal megkéri a kezedet, hogy legyél az övé. És ne mondj neki nemet. Ha ott van a vágy a szívedben, hogy szeretnél hozzá tartozni, akkor ne mondj neki nemet. Mondj neki igent, és járulj oda az úrvacsorához. Nem fogod méltatlanul venni, hogyha ott van a szívedben az, hogy igen, én akarom Jézust. Ha a Szentlélek eszedbe juttat egy bűnt, amit még nem vallottál meg, és nem bántad meg, ám megvan a lehetőség, még az úrvacsora szertartása alatt is sokszor megvannak azok a csendes percek, amikor megvallhatod, megbánhatod és bocsánatot kérhetsz. Ha pedig a Szentlélek nem juttat semmit az eszedbe, Luther Márton is azt mondja, hogy akkor ne kutakodjál, a Szentlélek nem fog becsapni. Ha nem juttat semmit az eszedbe, akkor biztos nem is fontos ez ő neki. Ha fontos, akkor eszedbe fogja juttatni. És nem kell attól félned, hogy jaj, nehogy méltatlanul vegyem. Ne maradj távol az úrvacsorától, mert Jézus hív téged. És nem keveredtem én most ellentmondásba a múltkori prédikációval, amikor meg pont arról volt szó, hogy gyere az úrvacsorához, hogyha hitetlennek érzed magad, akkor is gyere, mert gyenge hittel és magadat hitetlennek érezve is akarhatod Jézust, mint ahogy az apa, aki fölkiáltott, hogy hiszek, Uram, segíts az én hitetlenségemen. Lehet, hogy úgy érzed, hogy hitetlen vagy per pillanat, de ha ott van a szívedben, hogy akarsz Jézussal közösségben lenni, akarod őt az életedbe, akarod Isten kegyelmét, hogy kiáradjon az életedbe, akarod az örök életet, akkor gyere az úrvacsorához. Amikor ma reggel beszélgettünk a férjemmel erről az igéről, és mondtam neki, hogy erről is szeretnék beszélni, akkor meg is jegyezte viccesen, hogy hát most nem fogják tudni az emberek, hogy akkor most szabad úrvacsorázni, vagy nem szabad úrvacsorázni. És azt az éneket idézte, hogy tulajdonképpen igazolva van az éneknek a sora. Egy menekvés van hozzád térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Nincs meg számunkra az az út, hogy úrvacsorázzunk csak úgy. mert hogy kell. Az az út sincs meg számunkra, hogy távol maradjunk az Úr vacsorától. Egyik sem a mi útunk. Egyetlen út van a számunkra. Egy menekvés van, hozzád térni, szívem kitárni, irgalmat kérni. Egy menekvés van, odajárulni Istenhez, odajárulni az Úr Jézushoz, és azt mondani, hogy téged akarlak, Uram, a te kegyelmedet, segíts az én hitetlenségemen. Te adj nekem hitet a szívembe, te adj nekem bizalmat, te adj nekem bűnbánatot, te add meg nekem azt, hogy felismerjem a bűneimet, mert magamtól még arra se vagyok képes, magamtól még megbánni sem tudom, de te add meg nekem ezeket az ajándékokat, felismerjem, hogy megbánjam, hogy bizalmam legyen, hogy akarjalak téged. A kegyelem útja, ez a mi útunk. Pintér Béla a Facebook oldalán olvastam, hogy törvénykező kegyességben járó testvérek szokták támadni, hogy hát állandóan a kegyelemről beszél. Ige hirdetéseiben és a dalaiban is mindig a kegyelem, kegyelem. És ezt válaszolta a kritizálóknak Pintér Béla, hogy mi másunk van ezen kívül. Isten kegyelmén kívül mink van még? Mi van még más, ami a miénk? Hát végül is miről beszélhettünk? Ez az a kincs, ami a miénk, semmi más. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, általunk emberek által jött be a bűn a világba, és a bűn által a halál. És Uram, megszenvedjük ezt. De olyan jó, hogy te könyörültél rajtunk, Úr Jézus Krisztus. Olyan jó, hogy te könyörültél és eljöttél. Eljöttél ebbe a világba, és általad a kegyelem és az örök élet. Uram, látod a szívünket, látod, mi van benne, bűn és halál és ítélet és kárhozat. Ha te nem vagy ott benne, akkor ez van. Uram Jézus, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk azáltal, hogy belépsz az életünkbe, hogy a bűn helyett a kegyelem árasszon el, a halál helyett az élet. Uram, látod, mennyi bizonytalanság van bennünk. Te tudsz minket megajándékozni ezekkel a drága ajándékokkal, mint a bűn felismerése, a bűnbánat, a hit, a bizalom. Uram, add meg nekünk ezeket a te drága ajándékaidat, hogy ne féljünk tőled, hanem odarohanjunk hozzád, és átöleljünk, úgy, ahogy a te apostolaid vagy Mária Magdaléna, hogy akikről olvasunk a Bibliába, oda rohantak, és megfogtak, és átkarolták a te lábaidat. Hagyj tegyük mi is ezt. Ne féljünk, hogy hozzád közel menjünk, hanem add meg nekünk, hogy menjünk, rohanjunk, és vegyük a kegyelmet, vegyük az életet, vegyünk téged magadat. Amen.